Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 134. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: Úrnak szolgálj. Kérjük tovább Urunkat a 467. ének első négy versével. A 467. ének így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Timóteushoz írott első levele 6. fejezetének az első 10 verséből. Tehát Isten igéje Pál apostol Timóteushoz írott első levele 6. fejezetének első versétől így van megírva. Akik a szolgaság igája alatt vannak, saját uraiknak adják meg a kijáró tiszteletet, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat ne becsüljék le, mivel hogy testvérek, hanem annál inkább szolgáljanak nekik, éppen azért, mert hívők és szeretettek. Akik a jótevésben buzgolkodnak, ezeket tanítsd, és ezekre buzdíts. Ha valaki más tanít, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeihez, és a kegyesség szerint való tanításhoz, az felfúvalkodott, aki semmit sem ért, csak betegesen szereti a vitát és a szópárbajt, amelyből irítség, viszálykodás, káromlások és rosszindulatú gyanúsítások származnak. Ezek megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek hiába való torzsalkodásai, akik az Isten félelmet nyerészkedésnek tekintik. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le előtted, és köszönjük meg, hogy ismét elhoztad számunkra a nyugalomnak napját, elhoztad azt a napot, amelynek rólad kell, hogy szóljon, amelyen átélhetjük, hogy találkozunk veled, és minden kikerül az életünk középpontjából, és csak te meg mi vagyunk együtt. Hiszen erre adtad ezt a napot, ez a találkozás napja, a veled való és az egymással való találkozásnak ideje. Áldunk és magasztalunk, hogy még készítesz lehetőséget arra, hogy eléd álljunk, leboruljunk, és figyeljünk arra az éltető szóra, amit igéden keresztül mondasz. Mert atyánk, te magad vagy az élet. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az út és az igazság és az élet. És szeretnénk most ezzel az élettel találkozni. Mert bármit is próbálunk, mindenki a keresi az életet, a boldogságot, és Urunk, mi sem tudjuk megtalálni, ha ezt nem benned keressük, ha nem benned lenünk rá. De miközben örömmel és hálával itt vagyunk, hogy neked szentelhetjük ezt a napot, és oda borulhatunk eléd, közben bűnbánatot is tartunk, Urunk, mert ez a nyugalom napja, a te szombatnapod, amikor győztél a halál fölött, és kihoztad Jézust a sírból, és csodálatos örömmel ajándékoztál meg minket, és mégis, Urunk, hogyha úgy csak kitekintünk az ablakon, vagy megálltunk, akár reggel, a kapunk előtt, talán az volt bennünk, hogy most akkor vasárnap van, vagy hétköznap van? Mi van ma? Annyi jármű szalad. Mennek az emberek, Uram. Mintha te nem is azt mondtad volna, hogy szenteljük meg ezt a napot, mert te akarsz velünk találkozni. És Uram, könyörgünk, hogy bocsáss meg. Bocsáss meg, hogy semmibe vesszük a te nevedet, a te hívásodat oly sokan, hiszen, Uram, hogyha egy magasrangú vezető hívna minket, mennénk, mindent félretennénk. Ha a főnökünk berendel az irodába, félretesszünk mindent. Ott hagyjuk a sürgős dolgot, mert ő hív. És bár így élnénk meg, hogy az élet halál, a teremtés, ami saját életünk ura hív, és örömmel jövünk, mert nincs nagyobb dolog annál, mint vele találkozni. És szeretnénk, Urunk, most ezt a pillanatot úgy megélni, hogy veled találkozunk. És könyörülj, hogy valóban ezt átéljük, és mindent távoztass el, ami elvonná tőled a figyelmünket, vagy amivel a sátán más irányba akar terelni, mert Uram, Te adsz nekünk erőt, békességet, útmutatást, és ha Te nyomdokatba lépünk, akkor jó irányba fogunk haladni, mert annyiszor eltévedünk, annyiszor nem látjuk a helyes irányt, de szeretnénk most föltekinteni rád. És légy Jézus a mi világosságunk, és töltsd be szívünket, lényünket magaddal, hogy mi is világosság lehessünk mások számára. Oly nagy sötétség van ebben a világban. Könyörülj, hogy amíg itt az egyház, amíg itt van a te néped, világítson, hogy minél több ember rádöbbenjen, hogy irányváltásra, megtérésre, új életre van szükség. Kérünk, Urunk, így, töltsd ki ránk szent lelkedet, és áld meg ezt az alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 165. dicséret 5. versét énekeljük, amely így kezdődik, egyszerűvé formáj. Istennek az az igéje, amelyen keresztül most az ő üzenetére figyelünk, írva található Pál apostol Timóteushoz írott első levele, 6. fejezetének a már felolvasott első 10 versében, közelebbről a 6. versben. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Pál apostol fiatal munkatársának írta ezt a levelet, ahogy már erről beszéltünk is, aki Efézusban szolgált, oda küldte az apostol, mivel ő nem mehetett oda újra vissza, hiszen Isten lelke más irányba vezette. Jobban mondva most már fogságban van Rómában, és eleve nincs lehetősége, hogy visszatérjen azokra a missziói területekre, ahol korábban az evangéliumot hirdette, de oda küldte Timóteust, hogy tovább segítse ezt a fiatal közösséget, segítse őket abban, hogy megerősödjönek a hitben és tovább haladjanak a keskeny úton, és egyre jobban föltáruljon előttük az Isten országának minden titka, és ebből erőt, reménységet merítsenek. Viszont Timóteus nem volt egy egy nagyon hősies alkat, inkább egy félénk típus volt, és ő magának is szüksége volt arra, hogy az apostol őt erősítse. És ez a levél tulajdonképp először Timóteusnak szól. Őt erősíti, őt mondjam így rakja rendbe az apostol, és majd Timóteuson keresztül fordul oda a gyülekezethez, és hirdeti nekik is az ígét. Másrészt szólítja meg a gyülekezetnek a tagjait is. Itt, amit olvastunk, ez már a gyülekezet tagjainak szól. Ugye korábban Timóteusnak azt mondta, hogy te, mint Jézus Krisztusnak katonája, harcold meg a nemes harcot. Tehát szükség volt erre a bátorítást, hogy úgy nézd magadra, hogy te katona vagy. Jézus katonája, ezért nem kell félned, mert a legnagyobb hadvezérnek az oltalmában vagy, az ő szavára hallgatsz, és az ő harcait harcolod. Tehát fontos, hogy mi magunk is ezt lássuk, hogy Jézus katonái vagyunk. A nemes harc az azt jelenti, hogy az evangéliumért, az Isten országáért harcolunk ezen a földön. Az Isten országát szeretnénk megismertetni minden emberrel. És bizony ez harc, de azért is nemes, mert nem ugyanazokkal az eszközökkel megy végbe, amivel a világ harcol. Ugye, ha a világ el akar valamit érni, akkor azt mindig erőszakkal teszi, fegyverrel, vagy politikai, gazdasági ráhatással kényszeríti az embereket, hogy azt tegyék, amit ő akar. Na most az Isten országában ez nem így működik. Az Isten országának a legfőbb fegyvere az Isten igéje. És ez az ige is úgy terjed, hogy Jézusban hívő emberek továbbadják, hirdetik, beszélnek róla, elmondják azt, amit Isten Jézus által az ő életükben elvégzett. És majd ez elvégzi a maga munkáját. És így volt ez Efézusban is. Pál hirdette az evangéliumot, és voltak, akik ezt meghallották, és azonnal egy értékváltás ment végbe az életükbe. Fölfedezték, hogy Jézus a legnagyobb érték, és meglátták azt, hogy amit az addigi szokások, hagyományok biztosítottak a számukra, az már nem igazán értékek. Ugye az abcselben olvassuk, hogy amikor emberek hitre jutottak, Jézussal találkozva meglátták a saját életüket. Meglátták, mennyi szenny, mennyi bűn, nyomorúság van benne. Olyan dolog, ami nem állhat meg Isten előtt. És ez azt eredményezte, hogy amikor egy-egy páli igehirdetés után hazamentek, akkor nem azt mondták, hogy na jól van, letudtuk, hanem elgondolkodtak rajta. És az életüket annak a fényébe állították, amit hallottak. És amikor hazamentek, azt mondták, hű, hát itt egy horoszkópos könyv. Félretötték. Hú, amott meg valamilyen fővarázslónak a könyve. Amit meg amuletek. És szépen egybegyűjtötték, elvitték Efézus városának főterére, és elégették. És van így, hogy óriási értéket égettek el. Mert rádöbbentek arra, hogy ezek az Isten előtt nem értékek. Ez bűn, ezt ki kell takarítani a szívemből, az életemből. És volt-e már ilyen takarítás az életünkben? Az Istennel való találkozás, a Krisztus előtt való megállás, az ige befogadása eredményezte-e azt, hogy rádöbbentem dolgokra, hogy ezeket Isten nem támogatja, ezek még a nélküle való életnek a nyomai, és ezeket ki kell takarítanom. Ezekre nincs szükségem, mert rossz irányba vihetnek. És más területeken is voltak változások ezeknek az embereknek az életében. És most Pál eligazítást ad. Megmutatja, hogy hogyan éljék meg a hitüket egy adott helyzetben. Mert azt tudjuk, hogy Pál ugye a római birodalom idején hirdette az evangéliumot. És Rómában ugye a rabszolgatartás az elfogadott dolog volt. A jómódú emberek rabszolgákat tartottak, akiknek semmi joguk nem volt. A rabszolga egyenlő volt egy eszközzel, egy tárgyal, és addig tartották az adott rabszolgát, amíg valami hasznot tudtak belőle kicsiholni, amíg elvégezte a gazdának az akaratát. De ha már veszített az erejéből, rugalmasságából, vagy már a memóriája nem olyan volt, lassabban tudott átgondolni dolgokat, vagy lassabban engedelmeskedtek neki a tagjai, akkor a gazdája azt félretette, vagy arra is joga volt, hogy megölje. Mert már nincs belőle haszon. És ha nincs belőle haszon, akkor csak viszi a pénzt. Ugye? Mert etetni kell, gondoskodni róla, hát csak nem fogom fölöslegesen. Ugye? Tehát ez egy kemény világ volt, és ebbe érkezett meg az evangélium. És azt eredményezte, hogy a rabszolgák, meg a rabszolgatartók közül is némelyek Krisztusban való hitre jutottak. Újjá lett a szívük, az életük. És fölmerült a kérdés, hogyha én rabszolga vagyok, tehát ez a társadalmi helyzetem. De befogadtam az életembe Jézus Krisztust, ő az én Uram. Ezt hogy éljem meg? Rabszolgaként most már, mint Jézus tanítványa, mit tegyek? Mit tegyek? Vagy akár a rabszolgatartó, gondolhatunk itt Filemonra, aki Kolosséban élt, és amikor Jézus úrrá lesz az életében, kérdéssé válik, hogy most már én, aki Jézust követem, hogyan viszonyuljak a rabszolgáimhoz? Ugyanúgy, mint eddig? Ugyanúgy értéktelenek? Ugyanúgy csak eszköz, amit kidobok a szemétre, hogyha már nem tudja megtenni, amit én akarok? Ezek óriási kérdések voltak. Mert az első keresztények számára a Krisztusban való hit az nem pusztán elmélet volt, testvéreim, hogy megtanultam a hittételeket, és hogyha jött egy kérdés, hát arra válaszoltam, kicsoda nekem Jézus, akkor idéztem a KT-t, vagy valamelyik neves teológusnak a gondolatát, hanem nekik elsősorban a hit azt jelentette, hogy ez életforma. Valahogy úgy élni, ahogyan Krisztus élt. Hogy egy héttel ezelőtt hallottuk, hogy Jézus Krisztus mintaként adta az Isten. Minta. És Jézus nem csupán a tanításában volt minta, a gondolkodásában, hanem az élet formájában, az élet vitelében, az élethez való hozzáállásban. De vajon ő nekünk a minta? Őrá figyelünk? Ő hozzá mérjük az életünket, és föltesszük a kérdést, mint ezek, hogy hát hogyan is éljen meg? Vajon a munkahelyemen hívőként hogyan kell élnem? Hogyan kell reagálnom a másik emberre? Mit tegyek? Hívő beosztottként, vagy hívő főnökként, hogy éljen meg a helyzetemet? És Pál apostol azt mondja, hogy akik a szolgasság igája alatt vannak, saját uraiknak adják meg a kiáró tiszteletet, hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Ez megdöbbentő. Megdöbbentő, mert azt mondja nekik, hogy nézd, ha Jézus Krisztus urad lett, attól te még rabszolga maradtál. A társadalomban te még rabszolga vagy. Igaz, mint Krisztusban hívő rabszolga már eljössz a gyülekezetbe, a gyülekezetben átéled, hogy ott már nem tesznek különbséget, testvér vagy, odaülhetsz a szabad testvér mellé, tehát aki nem rabszolga. Ez egy óriási dolog, de aztán a gyülekezetből vissza kell menned a gazdádhoz. Mert továbbra is rabszolga vagy. Na most mi azt gondolnánk, hogy Pálnak azt kéne mondani, hogy gyerekek, szervezkedjetek. Hogyha van egy rabszolga tartónál 2-3 krisztusi ember, akkor tessék tüntetni. Tessék a jogaitokat követelni. Különösen, ha durva, kegyetlen, akkor szálljatok vele szembe. Hát nektek is jók, ti már emberek vagytok. Hát Krisztusban megtapasztaltátok, hogy nincs különbség. Jézus bennetek embert, értéket lát. De ezért harcolni kell. És ezt mondja? Nem. Milyen érdekes. Nem fegyveres ellenállásra szólít föl. Nem arra, hogy erőszakkal változtasd meg a körülményeidet, hanem mit mond? Ugyanabban a körülményben éli úgy, hogy az életviteled, a magatartásod változtassa meg a körülményedet. Értjük? Éli úgy, Krisztus tanítványaként, hogy a te gazdád esetleg fölfigyeljen rá, hogy mi lett ezzel. Hát tegnap, amikor megkorbácsoltattam, átkokat szórt rám. Meg aztán csak úgy feliből engedelmeskedett. Ma megint megvertem, most meg dicséretet énekel. Dicséri az Isten, és áldást kér rám. És imádkozik értem Jézushoz, és jól végzi a munkáját. Hát mi lett ezzel? Mi hogy éljük meg? Elgondolkodnak az emberek látva a mi másságunkat az adott helyen, hogy jé, mi lett ezzel? Hát a körülménye nem változik, ugyanolyan rossz az a munkahely, mint előtte volt. Ugyanolyan rossz a főnök, mint korábban volt. De valahogy már másképp éli meg. Másképp rázzál, mi történt vele? És lehet, hogy akkor lehet bizonyságot tenni. El lehet mondani, nem arról van szó, hogy én lettem jobb ember. Összeszedtem egy kicsit magam, hanem arról, hogy Jézus Krisztus újjátett engem. Azt a régi szívemet újjáteremtette. Hisz korábban nem tudtam én az engem megverő gazdára szeretettel nézni, de most azért tudom, mert Krisztus néz az én szemeimen keresztül. Vajon lehet ezt ma tapasztalni a keresztényekről, akik annak mondják magukat, hogy észreveszi a világ, hogy a szemükön keresztül Jézus néz, a szájukon keresztül Jézus beszél. Mert ugye nem látunk olyat, hogy amikor Pilátus előtt megverik Jézus, hogy ő átkozott volna. Vagy amikor a kereszten volt, átkot szórt volna a megfeszítőire, meg akik halált kérnek rá. Mit mond? Imádkozott értük. Imádkozott. És a római százados erre figyel föl. Hát mi ez? Én még soha az életben nem tapasztaltam, hogy egy megfeszített ember imádkozik azokért, akik őt a keresztre juttatták, akik kivégzik. És milyen jó, hogyha a mi életünk is így tud hatást kifejteni. Mi sokszor a körülményeket szeretnénk azonnal megváltoztatni, de nem biztos, hogy megváltoznak. Meg nem is biztos, hogy az a dolgunk. De az a feladat bízatott ránk, hogy bármilyen a körülmény, abba próbáljunk úgy élni, hogy fölragyogjon mások előtt a Krisztus. Persze mond olyat is Pál, hogyha majd lehetőséged nyílik, hogy szabad legyél élni vele. De azt nem azért, mert ő föllázad, hanem hívővé lesz a gazdája, és esetleg azt mondja neki, hogy most már testvérek vagyunk a Krisztusban, és fölszabadítalak. És akkor élhet vele. Akkor élhet vele. Köszönöm, elfogadom. És általában az ilyen szolga aztán továbbra is ott marad. Már szabadként szolgálja a korábbi gazdáját. Így volt ez Onézimosz esetében is. Azután arról is beszél, hogy mi van akkor, hogyha a gazda hívő. A hitre jutott a Krisztusban. Ahhoz hogyan viszonyuljunk? Azt mondja, a gonoszhoz viszonyulj úgy, hogy megtapasztalja ő is Isten szeretetét és kegyelmét általad, de mi van a hívő gazdával? Azt hogy éljük meg? És ebben megnyilvánul az, hogy bizony a hívőkben is van egy kísértési lehetőség. Hát hogyha a munkatársam, a főnököm, testvérem, akkor már nem kell annyira megbecsülni. Akkor már nem kell úgy hallgatni a szavára, mert testvérek vagyunk. De vissza lehet élni. És azt mondja Pál, hogy erre vigyázzatok. Ne éljetek vissza vele. Az, hogy a főnököt testvér az Úrban, és együtt vagytok a gyülekezetben, az nem azt jelenti, hogy most már nem hallgatsz a munkahelyen a szavára. Hogy nem becsülettel végzed a munkádat, hanem mit mond? Annál inkább szolgáljanak neki. Tehát azért, mert testvér. Mert az, hogy testvér már azt jelenti, hogy nem fog becsapni. Vagy ha rabszolgatartó, most már nem lesz erőszakos. Hát örülj neki! Légy hálás az Istennek, hogy megváltoztatta a főnököd, a gazdát, szívét. Emlékezz csak vissza, milyen volt, amikor még kegyetlen volt. És ne élj vele vissza. Tehát azt jelenti testvérnek lenni, hogy hálát adok, ha a főnököm, a munkatársam, a mellettem lévő Jézus tanítványa, és nem élek vele vissza. Nem mondom azt, itt kevesebb is elég, nem mondom azt, hogy hát akkor én már minek dolgozzak, majd ő eltart engem, mert hívő. Ugye Tesszalonikában ez volt a probléma. Akadt néhány olyan hívő, aki azt mondta, Pál arról beszélt nekünk, hogy nem sokára visszajön Jézus. És ha nem sokára Jézus visszajön, akkor minek helyezkedjünk el? Minek keressünk munkát? Van itt a gyülekezetben jó pár gazdag testvér, hát kötelességük minket eltartani. És mit mond az apostol? Hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. De, hogy igenis, a hívő ember is végezze a maga feladatait. És ne éljen vissza mások rovására azzal, hogy a másik is tanítvány. Ugye ezeket tanítsd, ezekre buzdíts, ha valaki más tanít, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeihez. Tehát Pál apostol mindig Jézust állítja a középpontba, az ő életét, lényét, tanítását, mert Jézusnál a tanítás mindig azt jelenti, hogy amit mond, azt ő meg is éli. És ezt állítja eléjük. Jézus egészséges beszédeihez és a kegyesség szerint való tanításhoz igazodjatok. Tehát mindig tegyétek föl azt a kérdést, hogy mit szólna Jézus hozzá. Tehát mielőtt valamit meg akarok tenni, és Jézus mit szól hozzá? Ő is így gondolja? Ő is igent mond arra, amit szeretnék? A tanítványokkal ment egyszer Jézus keresztül Samárián, és János és András előre mentek, hogy a mesternek szállást biztosítsanak. Azonban a samaritánusok, mivel gyűlölték a zsidókat, elutasították, nincs hely, nem fogadjuk be Jézus meg benneteket, mert zsidók vagytok. És ugye nem először tapasztalja Jézus, hogy nem fogadják be. Ugye már amikor születése előtt keresi József és Mária a helyet, nincs. Jézus számára nincs hely. Aztán János azt írja le majd az evangélium elején, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. És vajon ma az övéi befogadják? Akik azt mondják, hogy mi Jézuséi vagyunk, keresztjének vagyunk, befogadjuk őt minden nap. Kérdezzük, mit akarsz, Uram, és az ő szava határozza meg az életünket, a döntéseinket. Tehát nem fogadták be Jézus Samáriában. És hogy látta János meg András? vagy János és Jakab, bocsánat, el kell őket pusztítani. És oda megy Jézushoz, hogy Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk? Mint Illés, hogy elpusztítsa ezt a falut. És Jézus mit mondott? Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Tehát nagyon lényeges, hogy amikor jön egy elképzelésünk, azon menjünk oda Jézushoz. Ő mit szól hozzá? Ő is azt fogja mondani, hogy kérjük a tüzet az ellenségünkre? Átkozzuk meg? Nem, hát ő azt mondja, hogy fordítsd oda a másik orcába. Azt mondja, hogy imádkozz érte. Tegyél vele jót. Hát ez lesz a bizonyságtétel. Ez alapján veszik észre, hogy Jézust követni, az nem egy eszme, hanem az egy valóság, egy gyakorlati valóság. És ebből látják meg, hogy Krisztushoz tartozni egész más, mint valami egyéb valláshoz. Tehát fontos, hogy kérdezzük Jézust, igazodjunk mindig az ő igéjéhez, úgy, ahogy ezt látjuk Pál apostolnál is. Jézus egészséges beszéde azt is jelenti, hogy ha kinyitjuk a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy nincs változás. Ma is ugyanazt olvassuk az igében, Jézus ma is ugyanazt mondja, mintha most visszagondolnánk arra, hogy pár száz évvel ezelőtt valaki kézbe vette a Bibliát. A ne ölj, akkor is ne ölj volt. A ne paráználkodj, akkor is az volt, és ma is ugyanaz. Érdekes dolog, hogy körülöttünk alakul a világ, felhigulnak az értékek, és nem látjuk azt, hogy Isten hivatná az övét, és azt mondja, gyerekek, korrigálni kell a Bibliát. Hozzá kell igazítani ehhez a világhoz, mert a világ parlamentjei már azt mondják, hogy ha már nincs férfi meg nő, már nem is szabad használni azt, hogy úr meg nő bizonyos helyeken, meg majd a kisgyerek eldönti-e, hogy ti majd, hogyha fölnő, hogy most akkor tényleg fiú vagy lány. De nem látjuk a nyomát, hogy Isten kiigazította volna. Ez nagyon lényeges. Ez az egészséges beszéd, amit Isten kijelentett az igében. Hogy mi hívők ezt merjük vállalni. Hogy merjem azt mondani, szép dolog, hogy milyen törvényeket hoznak, vagy ki hogy gondolkodik. De van az élő Istennek is törvénye, igéje. És ő ezen nem változtatott egy fikarcnyit sem. Ma is ugyanaz érvényes, mint 2000 évvel ezelőtt. Persze, ezért nem fognak minket dicsérni. De merjük-e vállalni? Merjük-e felmutatni, hogy akárhogy megkavarodik a világ, ez az igaz, és ez a jó. Tegyük hozzá. Az a jó, ahogy Isten megteremtette a világot, ahogy lefektette ennek a világnak a alapjait és törvényeit, az a jó. És ezt kéri az apostol, ehhez ragaszkodj Timóteus. Ezt mert fölvállalni. Mert mit mond, hogy vannak, akik az istenfélelmet nyerészkedésnek tekintik. Tehát ott is már voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy mindenből lehet pénzt csinálni. Hát hogyha vannak keresztény gyülekezetek, hát akkor megpróbálunk hozzájuk alkalmazkodni, úgy tanítani őket, hogy ebből jól megéljünk. És mikor fognak jól megélni? Hát úgy, mint Izraelben, az udvari proféták. Az udvari profétákat miért tartották? Azt mondják, amit a király hallani akar. Ugye hány profétának ütközése van ezekkel? Akár Ámosra gondolunk, vagy Jeremiásra. Mennyit szenvednek? Mert hirdetnék Istennek az akaratát, és akkor jönnek az udvari proféták, és azt mondják, kérhet, te ne hallgass Jeremiásra.
Hát ő egyedül van, és azt hiszi, hogy csak általa szól az Isten, de mi vagyunk 300-an. És mind ugyanazt mondja, mert hogy ugyanazt mondják. Mert a királytól kapták a fizetést. És így olyat mondtak, amiért őket megfizették. Amit hallani akart a király. A mi feladatunk pedig az, hogy merjük vállalni Jézust, az ő akaratát. Nem azért, mert megfizetik, ezt nem fogják megfizetni. Mit látunk? Olyan szenzációs, ott van Dániel. Ez egy fantasztikus példa. Ugye, amikor Babilonba elhurcolják még gyerekként, aztán kiképzik, és Isten megáldja őt, és magas pozíciót tölt be a babiloni királynak az udvarában. És irigyek lesznek rá, és hogy lehetne ártani ennek a Dánielnek? Hát úgy, hogy beáruljuk a királynál, hogy ő mindig az Istenét imádja, és nem a királyt. Az Istenéhez imádkozik. És hozatunk egy törvényt, ami megtiltja, hogy csak a királyhoz lehet imádkozni. Senki máshoz, mert ha ezt valaki megteszi, halál fia. És mi történik? Értesül a törvényről. Dániel hazamegy, kinyitja az ablakot Jeruzsálem felé, leborul és imádja az Isten. Nem azt nézi, hogy mibe fog kerülni. Nem addig hű az Istenhez, amíg ebből haszna van. És amikor már veszélybe kerül az élete, akkor igazodik a világ, a király elvárásához. Azt mondja, dicsőítem Istent. És mi lesz? Bedobják az oroszlánok vermébe, de ott lesz vele az Isten. Mi hisszük, hogy ha képviseljük Urunkat, ő mindig velünk van, és nem kell félnünk. És mit mond Pál? Hogy nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Vagyis arról tesz bizonyságot, hogy aki ismeri Jézus Krisztust, rábízta az ő életét, az beletartozik az Isten országába. És ott már egy olyan rend van, hogy Isten az ő polgárait vállalja. Az ő polgárairól gondoskodik. Ugye Pál is leírja a Filippi beliekhez írott levelében, hogy megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. De nagy dolog, megelégedettnek lenni. Megelégedett vagyok, és hol írta ezt? Börtönben. Megtanultam, hogy megelégedett legyek. Tudok bővölködni, tudok szűkölködni, mindennel meg vagyok elégedve. Fantasztikus. Miért képes erre? Mert ismeri Istent úgy, mint atyát, aki törődik a gyermekeivel, aki odafigyel rájuk, nem felejti el őket, és megadja nekik azt, amire szükségük van. És Pál apostol azért ismeri így az Isten, mert amikor Krisztus belépett az életébe, rádöbbent, hogy a legnagyobb kincs Jézus Krisztus. Legnagyobb kincs, ennek az életnek a legnagyobb kincse megismerni Jézust. És amikor megismeri Jézust, és rábízza magát, rádöbben, hogy mindaz, ami korábban neki nagy érték volt, ugye az ő vallása, ugye farizeus volt, a pozíciója, hogy rabbiként szolgált, ez már kár és szemét, kár és szemét. Az igazi érték Krisztus. És de jó, hogy amikor találkozunk vele, mi is kimondhatjuk, hogy a régi életünk, bármit nyújtotta az a világ, az már csak szemét. És ki tudom nyitni a szívemet Krisztus felé, hogy ő töltse fel, és ő ajándékozzon meg minket. És van itt egy fontos dolog, hogy ugye sokszor szokták ezt mondani, vagy legalábbis felénk mondták, hogy a szemfödőn nincs zseb. Aztán jól szoktunk rajta nevetni, az mégis mindig a legtöbb ember úgy él, mintha lenne rajta zseb. De a zseb nincs is, de higgyük el azt is, hogy ha meghalunk, nem fogják a folyószámlánkon lévő pénzt átirányítani a mennyei számlára. Itt marad. Minden itt marad. Azt mondja, semmit sem hoztunk, semmit sem vihetünk ki ebből a világból. Azt mégis úgy tűnik, mintha az emberek azt hinnék, hogy mindent viszünk majd magunkkal. Minden itt marad. És minden elpusztul. Nem mindegy, hogy mi az életünk értéke, hogy mi van a középpontban. Nem azt mondja Pál, nincs szükség pénzre, de amire szükséged van, megadja az Isten. Hogy ő legyen a középpont, és ne a anyagiak. És ez fontos. Mert akik meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen, káros kívánságba esnek, amely pusztulásba és romlásba dönti az embereket. Mert minden rossz gyökere a pénz szeretete. Tehát Pál rámutat arra, hogyha rossz az irányultságunk, arra rámehet az életünk. Ha az anyagiak vannak a középpontban, rámegy az életünk. És különösen, ha a hívőnek, meg az egyháznak ez van a középpontjában, akkor ugye mit mond? Káros kívánság. Tehát a sátán fölhasználja ezt arra, hogy eltávolítson az Úrtól. A Jelenések könyvében olvasjuk, hogy a laodíciai gyülekezet már azt mondja, hogy meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Vagyis nincs szükségem már Krisztusra. És ezt szabad végig gondolni, akinek sok a pénze, az nem Isten segítségét kéri. Hát mi kérne? Mert mindent meg tud oldani, ő maga. Tehát ezért veszélyes. És mit mond? Hogy mi Krisztus segítségére bízzuk magunkat. És a gyülekezetnek meg nagyon lényeges, hogy fölidézzük, hogy az Úr Jézust is mivel kísértette meg? Mi volt az egyik kísértés a pusztába? Az ördög bemutatta a világot neki, és azt mondta, mindezt neked adom, mindezt a hatalmat és gazdagságot, ha leborulsz előttem és imádsz. Tehát ezt kéri, borulj le előttem, engem imádj, Isten, nagyjá teszlek, gazdaggá teszlek. És engem az rendített meg, hogy Jézus erre nemet mond. És nagyon megdöbbentően, mégpedig azért, mert mondhatta volna Jézus azt mai fejjel, mai gondolkodással, ugye ahogy ma látjuk a világban, az egyházban, elfogadom. Elfogadom. Mert sok pénzzel még jobban lehet evangelizálni a világot. Adj sátán, és keresztinné tesszük Rómát. Adj sátán a sok pénzt, és nagy hadsereget fogadok. Gondoljuk meg, Jézust harcos királyként várták, mint messiást. A messiás harcos király, a zsidók szerint. Jézus ebben nem ment bele. És gondoljunk csak vissza a történelemre. Fegyverrel tettek keresztjénné népeket. Hát Jézus is mondhatta volna, sátán, sok pénzt adsz, hadsereget állítok, keresztjénné tesszük Rómát. De nem. Mert az Isten eszköze nem a pénz, nem a fegyver, az evangélium, az ige. Istennél úgy működik, hogy igéjével megszólítja az egyes embert, és várja a választ. Nem erőszakra kell keresztjénné lenni, hanem arra, hogy beletekintek Jézus lényébe, fölismerem, hogy bűnös vagyok, és azt mondom, mint Péter, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És nem Jézus vágta a fejéhez, hogy bűnös vagy. Értjük? Nem erősz. Ő döbbent rá. És akkor fog terjedni az evangélium, ha minél többen maguktól döbbennek rá az ige hatására, munkájára. Hogy elveszett emberek, Krisztusra van szükségük. És adja Isten, hogy így tudjunk megnyilvánulni a magunk környezetébe, hogy merjük vállalni, hogy az igének ma is van ereje, hatása, csak éljük meg. Legyen hiteles a bizonyságunk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ma is igét adtál nekünk. Bár olyan dolgokról szólsz, amit hát nem nagyon szeretünk hallani. A pénztémát azt úgy szépen félre tesszük, mert hát nekünk is fontos. Sokszor jó barátságban vagyunk vele. Hát a hatalmat is inkább szeretjük, mint sem. Elutasítjuk, mert úgy gondoljuk, ha pénzünk, ha hatalmunk van, jobban tudunk téged szolgálni. De Urunk, azt látjuk, hogy nagyon sok nyomorúság származik ezen az úton. És köszönjük, hogy kijelentetted Pálnak, hogy a pénz szeretete minden gonosznak a gyökere. És Urunk, mi téged akarunk szeretni. Nem azt, amit ez a világ kínál, hanem egyedül téged. Hisz Pétertől is azt kérdezted, hogy szeretsz-e engem? Nem azt, hogy mennyi pénze van, milyen ereje van, sőt, te arra szólítottad föl, hogy tegye el a kardját, mert a karddal csak bajt okozott, fájdalmat, szenvedést, sebet. És Uram, mi is, ha levesszük róla a figyelmünket, mennyi fájdalmat és sebet okozunk másoknak. És Uram, tőlünk is azt kérded, szeretünk-e? És hogy tudjuk megvallani őszintén, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És köszönjük, hogy akkor ránk bízod magadat, ránk bízod az evangéliumot, és ad, hogy ez mindennél nagyobb értékként ragyogjon föl előttünk, hogy merjünk téged vállalni akkor is, hogyha ez ebben a világban számunkra hátránnyal jelent, vagy adott esetben kárt is okoz a számunkra, mert te vagy az élet, te vagy az érték, és te fogsz örök életet adni azoknak, akik benned hisznek. Segíts minket, hogy a magunk helyén jól tudjuk megélni a hitünket. Úgy, ahogy ezeknek a rabszolgáknak is üzented, hogy a szolgálatuk, a megváltozott életük által hassanak még a gonosz rabszolga felügyelőkre, vagy rabszolgatartó gazdákra is. És attól, hogy mi is a magunk helyén így tudjunk hatni, hogy az életvitelünk, a te irántad való szeretetünk hozzon változást a környezetünk számára, hogy a családunk, amikor látja az életünket, veled találkozzon, akkor csodálkozzon, hogy tud ő másképp viszonyulni hozzám, hogy tud türelemmel, alázattal, szelídséggel válaszolni, amikor esetleg mi durvák voltunk vele. Kérünk add, hogy a te neved dicsőítessék, a mi életünk, a mi szolgálatunk, a mi beszédünk, a mi bizonyságtételünk által. Kérünk, Urunk, így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, add, hogy ők is a maguk helyén tudjanak hozzád kiáltani, és tőled várni a megoldást. Bocsásd meg, Uram, amikor már saját magunkra támaszkodunk. Azt mondjuk, nekünk vannak lehetőségeink, összeköttetéseink, megoldjuk. És nem téged hívunk segítségül, de könyörgünk attól, hogy minden bajban lévő hozzád kiáltson, és tapasztalja meg szabadításod, békességed, az üdvbizonyosságot, és így tudjon dicsőíteni téged. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, bárhol, bárkit gyászoljanak emberek, attól, hogy meglássák, hogy te legyőzted a halált, mert feltámadtál és élsz, és add az örök élet reménységét a szívükbe. Kérünk, Urunk, így népünkért, egyházunkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő hatalma maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kérdezem testvérek, hogy legközelebb kedden és csütörtökön tartunk majd hétközi istentiszteletet 6 órától. A jövő vasárnap szintén 2 istentiszteletre kerül sor, délelőtt 10:30-tól és délután 3 órától.
Ma délután is 3 órától még egy Isten tiszteletre kerül sor azokra, akik nincsenek, azok számára, akik nincsenek oltva. Adakozás is történt, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozón. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 467. dicséret 5. versét, légy áldott Krisztusom.